Köszöntöm az olvasni szerető hallgatókat, egy kis filozófia a mai könyvben utazomban. Napjaink egyik legnépszerűbb szerzőjének nagy figyelmet keltő könyve, a Kiégés társadalma 2019-ben jelent meg, azóta komoly olvasótábora van itthon is Byung-Chul Han könyveinek. Nemrég adta ki a Tipotex kiadó a 7. kötetet, a Rítus eltűnése címmel. Erről is lesz szó ebben a műsorban. A múlt évben Magyarországon is járt egyébként Byung-Chul Han, és hogy miért fontos őt olvasni, azt szeretném megmutatni ebben a mai adásban. Néhány izgalmas sorát is felolvasom majd az interjúban. Kezdjük a Kiégés társadalmával. A túlzásba vitt munka és teljesítmény az önkizsákmányolásban csúcsosodik ki. Hatékonyabb, mint a mások által kizsákmányolás, hisz párban jár a szabadság érzetével. A kizsákmányoló egyben maga kizsákmányolt is. A ragadozó és az áldozat immár nem választható külön. Byung-Chul Han dél-koreai születésű német filozófus könyve olyan témával foglalkozik és olyan módon, hogy ez ma megkerülhetetlen. Déri Ákost, a Tipotex kiadó filozófia sorozatának szerkesztőjét kérdezem a könyv jelentőségéről.
Ő ugye még Heidegger kutatóként kezdte, aztán megtalálta a saját hangját, meg mondani valóját, ami mondjuk nagyjából a Kiégés társadalma esetében annyiban foglalható össze, hogy mi van akkor, amikor az úr és a szolga funkciója egyetlen személyben, azaz bennünk egyesül, és mi van akkor, hogyha a hatalom és az elnyomás az már nem egy külső tényező, amely ellen esetleg fel lehetne lázadni, hanem egy belső, interiorizált, önmagunkban duruzsoló hatalom, ami ellen nem tudunk mit tenni, hiszen egy személytelen úr, aki bennünk ül, és folyamatosan a különböző követeléseit fogalmazza meg.
És hajt minket.
És hajt, igen.
Egyébként arról érdemes lenne beszélni, hogy mit mond ő, hogy miért veszélyesebb az, hogyha nem félelemből, vagy törvénytiszteletből, vagy engedelmességből teszünk meg valamit, hanem azért, mert mi magunk tartjuk ezt elkerülhetetlennek.
Részben azért, mert nincsen vége a dolgoknak, tehát hogy ennek az ördögi körnek a felismerése akkor történik meg, amikor felismerjük azt, hogy a kell, az innentől kezdve a lehet szóval válik ekvivalensé. Tehát, hogy nem egy olyan versenyben, vagy nem egy olyan játszmában veszünk részt, amelynek konkrét határai vannak, mint amilyen a gyári műszak és az ilyenfajta jobban lehatárolható munka, hanem az a fajta élet, ahol teljesen elmosódnak a határok. És hát ugye ez a ilyen belső vétett szimbolika, ez azért ugye a Han későbbi műveiben jól kirajzolódik, és hát explicit a neoliberális kapitalizmusról van szó, tehát hogy ez az, ami a testünket és a szellemünket áruba bocsátja, úgy, hogy igazából önként és dalolva tesszük mindezt.
Azt mondja, tulajdonképpen egy blokkoló óra sokkal nagyobb szabadságot ad nekünk, mint az a helyzet, van, amit magunk teremtünk van. Meg. Olyan érdekes, hogy bizonyos dolgokkal, jelenségekkel abszolút szembe megy. Tehát van a fejünkben néhány dolog, hogy például unatkozni nem jó, igen, hogy halogatni nem jó, hogy dühösnek lenni, konfliktusba belemenni nem jó. És akkor ezeket hozza föl, hogy pont az ellenkezőjét kellene mindenről gondolnunk.
Én ezeket örömmel olvastam egyébként, amikor ezt még kiadás előtt olvastam, tehát együtt tudok rezonálni ezekkel a kijelentésekkel, tehát szerintem abszolút egy nagyon inspiráló időtöltés az, amikor az ember unatkozik. Amikor, hogyha kicsit jobban belegondolunk, akkor azért tényleg ez a fajta szemlélődő, rácsodálkozó figyelem, amit az ott esetben lehet, hogy van, aki már unalomként definiálna, de azért ezek ugye nem azonos fogalmak, de ez a dolgok ilyetén létére való rácsodálkozás. Hát ennél kevés dolog tesz minket emberibbé.
És ezzel szemben hozza föl a multitaskingot. Azt mondja, hogy ez az a korszak, amikor semmiben sem tudunk igazán elmélyülni.
Hát ez a lapos figyelem, ez amit ugye hoz magával a kapitalista munkamorál és a tőke termelése a saját testünk árulbocsátásával. Ez a home office rávilágíthat erre a furcsaságra, hogy ugye megszűntek a munkaterei is olyan formában, hogy egyé nőtt az otthonunkkal, és egyszerűen nincsenek már meg azok a határok, amiket mondjuk a normál kerékvágásban sokkal könnyebben megszab magának az ember, és ezáltal egy olyan lapos figyelem, meg egy olyan teljesen kontraproduktív élethelyzet alakul ki, amivel nem tudunk mit kezdeni. És hát ugye alapból ez a multitasking, meg proaktivitás, meg folyamatos fejlődés, az egy folyamatos rezignációt is magában hordoz.
Ez a kiégés, ez mit jelent? Tehát, hogy milyen az az ember, és hogyan él, akit ő modellez?
Igen, hát ez a teljesítő alany kifejezés az, ami talán ugye jól összefoglalhatja ezt a fajta embert. Hát ugye ennek egy jelentős része azért Foucault-ból jön, meg a biopolitikából, tehát hogy az az ember, aki már nem csak a fizikai termelő erejét bocsátja áruba, hanem az érzelmeit, a kognitív képességeit, a kreativitását, tehát a személyiségünket bocsátjuk áruba folyamatosan, mivel hogy egy ilyen kvázi szabad helyzetben, vagy szabadabb helyzetben vagyunk a felügyelő társadalommal szemben, tehát hogy ez a kapitalizmus által kínált végtelen határtalan szabadság és határtalan kommunikáció, ahogy ugye belsővé teszi ezt az úrszolga viszonyt, úgy sokkal engedelmesebbé válik ez a teljesítő alany, hiszen saját magunknak kell folyamatosan megfelelnünk, és ez a fajta engedelmesség egy gyorsabb és produktívabb engedelmes teljesítő alanyt állít elő, aki már csak azt veszi észre, hogy egyszer csak elfogytak a tartalékai, mármint ami az energiatartalékokat illeti, és nincsenek konkrét olyan célok, amelyek tényleg valaminek a lezártát jeleznék, hanem egy folyamatos proaktivitás és folyamatos fejlődési kényszer az, ami a végtelenségbe hajszolja a teljesítő alanyt.
Milyen a kiégett ember? Nagyon sok szó esik például a depresszióról, vagy a depresszív hangulatról.
Igen, tehát ez a depresszió valószínűleg onnan fakad, illetve hát a könyvben ezt is olvashatjuk, hogy látszólag megkaptuk az engedélyt a teljes szabadságra, de ezzel képtelenek vagyunk élni, képtelenek vagyunk ehhez felnőni. Tehát ez a teljesítménytársadalom ezáltal válik az önkizsákmányolás társadalmává, mert a kiégésig facsarjuk magunkat, hiszen ott van egy határtalan lehetőség, ugye ez, amit korábban is mondtam, ez a kell helyett a lehet, az állandó potenciál, aminek nincsen mértékegysége, nem tudjuk ezt megmérni, nem tudjuk ezt számszerűsíteni, ha úgy tetszik, hanem egy teljesen parttalan helyzetbe sodor minket.
A burnout szindróma kevésbé a megfáradt ego jele, mint inkább valamely felperzselt lélek kifejeződése. A depresszió ott bukkan fel, ahol a fegyelmező társadalom parancsai és tiltásai egyéni felelősségvállalásá és javaslattétellé szelídülnek, de beteggé valójában nem a túlzott mértékű felelősség és kezdeményezési kedv tesz, hanem éppen a késő modern munkaelvű társadalmak egy újabb keletű parancsa, a kötelező teljesítmény.
Az immunológiát hozza, mint analógiát a szerző már a kötet elején, és most ennek megint nagyon nagy jelentősége van, hogy mivel szemben vagyunk védettek, és mivel szemben nem.
Igen, hát egy hasonlattal próbál ugye élni, hogy a 20. század az minden totalitárius rendszerével együtt, és az egész korszellemével az a külső, az idegen, a másik elleni védelmet, a határok és a falak, a védőruhák és a szöges drótok időszaka volt, ahol egy sokkal plasztikusabb módon tudtuk magunkat szembe helyezni valami mással, valami ellenségképpel akár, vagy valami betegséggel, stb. És ez a fajta fenyegetettség, vagy ez a fenyegetés, ez internalizálódik a 21. századra olyan módon, hogy ezek a határok, ezek a fajta feszültségek már megszűnnek.
Mutat-e ebben a könyvben ez a szerző kiutat? Milyen emberi elfeledett reakciók, akár érzelmek segítenének ebből így kikecmeregni? Másrészt meg, hogy jönnek ide az ünnepek?
Ez a német szójátékból jön, hogy maga ez a Hochzeit, ugye az az ünnep németül, ez magyarul itt most ugye fennkölt időként lett lefordítva, hogy valamennyire átadjuk a kifejezésnek a lényegét. Igen, hát arra próbál visszautalni ami korábban az ünnepekre jellemző volt, tehát az isteneknek játszani, a misztérium színházra gondolhatunk akár, vagy bármilyen annál még régebbi, akár ókori ünnepszokásokra, és hát ez a fenkölt idő, azt mondja Hán, hogy nem hagyja magát lerövidíteni, egy beteljesedett időként van jelen, valóssá teszi a felfogozott élet intenzív pillanatát. Hát ez ugye, ha úgy tetszik, akkor ennek a lapos figyelemnek egy ilyen ellenpontja, tehát hogy tényleg furcsa, igen, ez az ünnep hasonlat, de a fejezet elején egyébként, a fenkölt idő fejezet elején ott van egy Gadamer utalás a szépnél való elidőzésre, a művészetről van szó, tehát ha engem kérdezne meg Hán, hogy mi az, ami valóban plasztikusabban mutatja meg az embernek azt a fajta fenkölt időt, vagy Hochzeitot, vagy mi az, ami még megmaradt, hogyha nem vallásos, nem komolyan vallásos az ember, akkor azt hiszem, hogy a művészeti alkotások, vagy műalkotások azok, amelyek ezt a fajta beteljesedett időt vissza tudják adni az embernek, tehát bármilyen fajta művel való szembesülés, azelőtt való elidőzés, azzal szemben érzett katarzis, vagy maga a mű befogadása, azt szerintem abszolút ezt a fenkölt időt jól lefordítja. Mert ez az ünnep isteni ünnepélyesség, ez valóban már olyan távoli, vagy sokaknak teljesen ismeretlen. Az, amit egyébként nagyon egyszerűen jól érzékletessé lehet tenni, ami talán azért úgy mindenkinek a fejében van, az mondjuk a szabát. Tehát, hogyha ilyen módon képesek lennénk kizárni a mindennapokat, mint ahogy azt a szabáton kell tennünk, akkor azt hiszem, hogy sokkal közelebb lennénk ahhoz a fajta életmódhoz, amit mondjuk Hán elfogadhatónak találna.
A modern hitvesztés, ami nem csak Istent vagy a túlvilágot érinti, hanem magát a valóságot is, radikálisan múlékonnyá teszi az emberi életet. Soha nem volt még ennyire múlékony, mint ma, és nem csak az emberi lét, hanem a kinti világ is egyre súlyosabban múlékonynak tűnik. Semmi sem ígér tartósságot és fennmaradást. A lét e hiánya miatt idegesség és nyugtalanság támad.
Azért is hoztam én be az érzelmeket akár, vagy a konfliktusok felvállalását, mert azt mondja, hogy ma már egyszerűen nem szánunk energiát arra, hogy belemenjünk konfliktusokba, mert kényelmesebb, csak megyünk tovább.
Abszolút, tehát ez a fajta magunkban való elnyomása a helyzeteknek, meg az érzelmi szituációknak azért hát erőteljesen összefügg azzal a fajta fragmentált létezéssel, amit manapság kénytelenek vagyunk elszenvedni, amikor a teljes testi, szellemi egészünk rákapcsolódik a termelésre. Tehát egy olyan frusztrált időben, amikor tényleg az okos óránk, mint egy ilyen bilincs, rezeg a csuklónkon, amikor éppen egy e-mailt kapunk. Tehát ugye ez már tényleg egy olyan disztópikus cyberpunk jövő, amit szerintem senki sem kívánna normál esetben magának. Tehát, hogy ezek jónak tűnnek, ezek az optimalizáló technikai vívmányok, meg az, hogy tényleg, ahogy kinyitom a szememet, már nézhetem is a munkahelyi e-mailjeimet, ha szeretném, és hát miért ne szeretném, hát minél előbb képbe kell kerülni a munkával. Tehát az a munka által keretezett élet az olyan szinten fenyegeti az érzelmi életünket, vagy a normális pszichés működésünket, amihez fogható nem nagyon van. És kevésen dolog van, ami ennyire sokakat éri.
A kimerült, depresszív, teljesítő alany úgy szólván saját magát örli fel, önmaga miatt fárad el, merül ki, a saját magával vívott hadakozástól. Teljes mértékben képtelen kilépni magából, hogy odakint legyen, hogy a másra, a világra bízza magát, önmagába kapaszkodik, ami viszont paradox módon az én kimerítéséhez és kiürítéséhez vezet. Egy önmaga körül egyre gyorsabban forgó mókuskerék bezárja saját magát.
A Kiégés Társadalma, Déri Ákos, filozófiai sorozat szerkesztővel beszélgettünk az első olyan Byung Chul Han könyvről, ami meghökkentette és letaglózta magyar olvasókat, azóta már megjelent a 7. kötet is, most hagyok egy kis időt és zenét a feldolgozáshoz, aztán arról beszélgetünk, mire utalt már ebben a könyvében is a filozófus, amikor arról beszélt, hogy hiányoznak az ünnepek és az emelkedett pillanatok az életünkből. Szóval rövidesen visszajövünk.